Krisztusban, szeretett testvéreim, amióta Káin megneheztelt, és aztán nyomban utána kezet emelt testvérére, Ábelre, azóta folyamatosan létezik konfliktus ember és emberek között. Okai nagyon széles skálán mozognak, hiúság, féltékenység, irigység, butaság, túlokosság, uralkodási vágy, mások lenézése, harácsolási ösztön, a hatalom beteges akarása, bírvágy, és még sok-sok minden teremthet, vagy sodorhat bennünket konfliktus helyzetbe. Azt is mondhatnám, szinte lehetetlen elkerülni, hogy életünkben ne forduljanak elő ilyen helyzetek. Nem kell messze menni, csak vissza kell pörgetni egyéni, külön, sajátos családi életünket. Hányszor és hányszor van szülő és gyermek, testvér és testvér, vagy éppen férj és feleség között értelmetlen vita, konfliktus. A nagy kérdés mindig az, szeretett jó hívek, hogy miként oldjuk meg ezeket az élet, az események, a körülmények, az emberek, a testvérek, a barátok, az ellenség produkálta élethelyzeteket. A nagy kérdés az, hogy győztesként vagy vesztesként kerülünk-e ki belőle. Nos, ebben a kérdéskörben szeretne eligazítást adni Anyaszentegyházunk a mai vasárnap a felolvasott bibliai szövegeknek a segítségével. Túlságosan soknak láttam mindenről beszélni, ezért csak az ószövetségi olvasmányra építettem mondandómat. Ennek a mai első olvasmánynak, ahogy hallottuk, két szereplője van. Izrael első királya Saul, és az udvarában élő és tevékenykedő Dávid. Történetük és konfliktus helyzetük megértésére kissé távolabbról kell kezdenem a történetet, de úgy gondolom, hogy meg fogja érni. A zsidóságnak Krisztus előtt 1035-ig nem volt királya. Törzsi rendszerben éltek, amiután kivonultak Egyiptomból, Józsué elfoglalta az ígéret földjét, az elmúlt alkalommal is volt szó róla. Szétosztotta a törzsek közt az elfoglalt területeket, és mindenik törzs megkezdte a maga életét, laza törzsi szövetségben élve egymással. Erről a korról a bírák könyve számol be. 12 bíróról tud. Amikor valamelyik külső ellenség megtámadta valamelyik törzset, vagy az egészet, akkor az éppen egy karizmatikus vezető, akit bírának vagy bírónak neveztek, az zászlót bontott, zászlója alá gyűltek össze a többi törzsekből is, a harc kardforgatásra alkalmas emberek, legyőzték az ellenséget, folytatták tovább az életüket. Az úgynevezett bírák könyve, amely megörökíti ezt az állapotot, 12 bíróról számol be, ebből 6 gyenge volt, 6 pedig kifejezetten karizmatikus vezér. De mindenik törzsi vezérnek a története végén lesz egy megjegyzés, hogy mindez azért volt, mert ekkor még nem volt királya Izraelnek. Tehát a bírák könyve lassan próbálja előkészíteni a királyságot a választott nép történetében. És végül is Isten akaratából Sámuel próféta is beleegyezik abba, hogy a teokráciából, az Isten uralomból, amelyet ő a próféta képviselt, átmenjenek a monarchiába, mint államformába, ahol a király irányítja, vezeti a népet. És így Sámuel királlyá keni, ahogy mondtam, 1035-ben a Benjamin törzséből származó kisnek a fiát, Sault. Saul, mint népének első királya, nagyon ügyesen kezdi. Megszervezi a királyi udvart, állandó hadsereget szervez, megköti a szövetséget a különféle törzsekkel, szóval beindul a monarchia annak rendje és módja szerint. De adott pillanatban úgy kinőtte magát Saul, és elkövetett egy igen súlyos hibát. Az isteni parancs ellenére, az amalekiták elleni győzelem után a hadizsákmányban lévő tömérdek sok állatot nem mészárolja le, nem semmisíti meg, hanem úgy gondolkodik, hogy ezt majd elteszi félre, és ezekből fog az Úrnak bemutatni áldozatot, ami egyáltalán nem tetszett a mindenható Istennek, mert ez nem áldozat. Az áldozat az, amit a sajátunkból adunk, és megvonja a bízalmát. Sámuel közli Saullal, mivel az Úr szavát semmibe vetted, túl kicsinek talált arra, hogy továbbra is Izrael királya légy. Saul rádöbbent tettének súlyosságára, bocsánatért könyörög, de hiába. Sámuel kijelenti, az Úr ma elragadja tőled Izrael királyságát, és másnak adja oda, aki jobb nálad. És ezek után Sámuel próféta elmegy Betlehembe, Izájnak a legkisebb fiát, Dávidot királlyá keni, de erről Saul mit sem tud. De ettől kezdve már az eseményeket a mindenható Isten irányítja, és pedig olyan formában, hogy Dávid hamarosan a királyi udvarba kerül. Ugyanis időközben Saulon egy különös betegségnek a tünetei jelentkeznek, ezt a Biblia így örökíti meg, Saultól eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött rá. Az udvari orvosok, az udvari emberek arra döntenek, hogy ezt az időnként dühöngő, dűruhamba eső Sault a muzsika fogja meggyógyítani, és keresnek egy olyan embert, aki szépen tud hárfázni. Hát Dávid titokban királlyá kenve ehhez is értett, és így kerül Saul királynak az udvarába, mint hárfás. Kezdetben Saul nagyon megkedvelte a fiatal Dávidot. Akárhányszor a betegség erőt vett rajta, Dávid leült a hárfa mellé, és engedve azt a királyt meggyógyította. De jelentkeznek a problémák. Dávid legyőzi Góliátot, Saulnak a fia Jónatán örök barátságot köt Dáviddal, de mégis kénytelen lányát Mikált feleségül adni Dávidhoz, de hát Dávidnak az apósa is lesz, de aztán egy szép nap elszabadult a pokol. Dávid győztesként vonul be Jeruzsálembe, a filiszteusok fölött aratott győzelmet ünneplik, amikor a lelkes asszonyok és lányok a következőt éneklik az utcán, Saul legyőzte ezreit, Dávid meg tízezreit. És ettől kezdve Saul annyira féltékeny lesz Dávidra, és innen szól a mai első olvasmányunk, hogy 3000 válogatott emberével elindul Dávidot elfogni, Dávidot likvidálni az élők sorából. Első próbálkozásaként még ott a palotába láncsát próbál beledöfni, de aztán utána, ahogy mondtam, hadsereggel indul ellene. Az üldözöttként menekülő Dávidnak két alkalommal is lehetőség kínálkozik arra, hogy kioltsa üldözője Saul királynak az életét. Először egy barlangban, ahová Saul visszavonul nagy dolgát elvégezni, ott a ruhájának egy boltját vágják le, bizonyítékul, hogy lám lehetőség lett volna őt megölni. Másodszor pedig ez a rész, amit ma olvastunk, amikor az Úr mély álmot bocsájt a seregre, Saul a sátrában alszik, lándzsája a földbe szúrva, mellette a vizes korsója, Abisáj és Dávid elviszik ezt a két dolgot, bizonyíték gyanánt, és az okot kétszer is megismétli Dávid, hogy miért nem ölik meg Saul királyt. Senki sem büntetlen, aki az Úr fölkentjére emelkezett. Nem akartam kezet emelni az Úr fölkentjére. Kedves testvéreim, hogy még jobban megértsük a történetbe ágyazott örökérvényű és nélkülözhetetlen üzenetet, most engedjék meg, hogy pár szóban jellemezzem, vagy kiértékeljem ezt a két embert. Kezdjük Saul királlyal. Saul királyt, amint mondtam, Isten választotta ki. De kiválasztottsága ellenére nem tud engedelmeskedni Istennek. És mert nem tud engedelmeskedni Istennek, megromlott a kapcsolata Istennel. És milyen érdekes, miután megromlott a kapcsolata Istennel, megromlott a kapcsolata az emberekkel is. Annyira megromlott, hogy még a jótevőjében is ellenséget lát. Dávid szintén Isten választotta ki, de ő tud engedelmeskedni. És mert tud engedelmeskedni, ebből következik, hogy rendben van a kapcsolata Istennel. És mert rendben van a kapcsolata Istennel, ennek következtében rendben van a kapcsolata az ember testvérekkel is úgyannyira, hogy még az ellenségét sem bántja. Most utalnék az evangéliumra, az ellenség szeretetre. Csak annak van baja másokkal, akinek nincs rendben a szénája Istennel. Akinek rendben van a szénája Istennel, az nem tud senkire haragudni. Ez egyszer egy. És ezek a tények, kedves testvérek, ezek a megfigyelések, amit a két emberrel kapcsolatban most itt levontunk konklúzióként, pár nagyon fontos megállapítást mondatnak el az ige hirdetővel. Pontosan hatot. És ezt jó lenne egy életre megjegyezni, és a lelkünkbe írni, mert nagyon sok problémától megmentenünk magunkat és másokat. Egy. Akinek nincs rendben Istennel a kapcsolata, az nem tud az emberekkel sem rendezett viszonyban élni. Ugye, ahogy láttuk Saulnál, még a jótevőben is ellenséget látott. Hány és hány munkahelyen vannak pontosan ennek a következtében igen kemény konfliktusok. Kettő, akinek folyton baja van valakivel, aki folyton kötekedik, aki folyton gyanakszik, aki mindenkiben csak ellenséget lát, az üljön le és alaposan elemezze ki Istennel való kapcsolatát, és rá fog jönni a baj gyökerére. Akinek rendben vannak Istennel a dolgai, annak is adódhatnak átmeneti konfliktusai az emberekkel, de azok nem mélyülnek el a megoldhatatlanságig. Az ilyenek mindig megtalálják a kiútat, mindig megtalálják a megoldást, mert megoldás mindig csak Istenben van. Négy. Akinek rendben van Istennel a viszonya, annak a másik ember az Úr fölkentje, akit nem szabad sem szóval, sem tettel bántani. 5. Akinek rendben van Istennel a viszonya, az meg tud bocsátani, felül tud emelkedni, a Jézusban megbocsátó Isten gyermekének tudja vallja magát. Mert ha valakinek lett volna oka megharagudni az emberiségre, akkor éppen az atyának lett volna, hiszen meggyilkoltuk a fiát. 6. És utolsó. Akinek rendben van Istennel a viszonya, az tudja, hogy veszítenie kell, ha győzni akar. Mert aki megbocsát, az győztes. Aki nem tud megbocsátani, az mindig vesztes. Családi perpatvar, munkahelyi viszonyok, akármire rá lehet ezt alkalmazni. Mert a kérdés ugye mindig az, hogy kinek van igaza. Pedig nem ez a kérdés, kedves testvéreim. Az igazi kérdés az, hogy ki akar győztes lenni. És vigyük magunkkal, és tanuljuk meg egy életre, azt tud győztes lenni, aki mer veszíteni. Amen.